Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a hetet, amely mögöttünk van. Hálásak vagyunk a jó dolgokért, az áldásokért. Különösen is köszönjük az evangelizációs istentiszteleteknek az örömét, köszönjük a Jóka iskolában a koncertnek a lehetőségét. Nagyon jó volt ezeken a lelki magaslatokon lennünk. Jó érzés volt az, hogy úgy találkozhatunk veled, hogy legalább néhány percre, vagy egy órára teljes mértékben kiszakadunk földi gondjaink közül, és egészen oda szentelhetjük magunkat neked. Köszönjük, Urunk, hogy mások jöttek hirdetni a te igédet, ilyen vagy olyan módon, de örvendezünk annak, hogy hallhattunk rólad, és erősíthettünk a veled való közösségünkben. Imádkozunk most hozzád, Urunk, hogy ebben a vasárnap délutáni csendben te szentelj meg bennünket. A te békességedben akarunk megnyugodni, és ugyanakkor szeretnénk úgy elcsendesedni, hogy közben megértjük, mit akarsz nekünk üzenni, mondani. Kérünk téged, Urunk, hogy a te lelked által taníts, vezess bennünket. Imádkozunk, Urunk, hogy az Isten tiszteleten a te jelenléted teljes mértékben átjárhasson mindnyájunkat. Hallgass meg Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti evangéliumból, a 17. fejezetből, annak első 8 verséből, valamint a 24. verstől egészen a fejezet végéig. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Amikor Kapernaumba értek, odamentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle. A ti mesteretek nem fizett templomadót? De igen, felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt. Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót, fiaiktól vagy az idegenektől? Miután így felelt az idegenektől, Jézus ezt mondta neki. Akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj el a tengerhez, vesd be a horgot, s fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, vannak közöttünk fiatalabbak, meg középkorúak, meg idősebbek is. A fiatalok lehet nem fogják tudni a választ, de az idősebbek igen. Kinek ismerős az a mondat, hogy 1 forintért megmondom? Senkinek nem ismerős ez a mondat? 1 forintért meg, de van azért. Ugye ez a Mézga családban van. A Mézga családban történik az, hogy Aladár a családban a legokosabb, és bárki bármit kérdez, akkor ő biztosan tudja rá választ, mert ő ilyen kis okos tojás, és akkor megkérdezi főleg az apja, és akkor azt mondja erre a fiú, hogy 1 forintért megmondom. Gyermekkoromban több iskolai osztálytársamat azzal próbálták meg ösztönözni a szülők a jó tanulásra, hogy azt mondták, kapsz egy 20-ast minden 5-ösért. Mármint 20 forintot. Tehát az én gyerekkoromban azért az még 10 gombóc fagyi ára volt. Egy jelentősebb összeg. És az volt a tapasztalat, hogy nem nagyon javultak ám az átlagok. Nem nagyon javultak a tanulási eredmények. Úgy tűnik, hogy pénzzel nem igazán lehet megvásárolni a szorgalmat. Furcsa ez a két bevezető példa, pedig a mai ige is valami hasonlóról szól. De nézzük csak az elejéről. Kapernaumban történik mindez, és sokszor olvassuk azt az evangéliumokban, hogy Jézus úgy tűnik ezt a települést tartotta az otthonának. Itt érezte leginkább otthon magát. És itt kérdezik meg Pétertől, talán nem is támadólag, nem tudom, hogy mennyire volt ebben rossz indulat, de megkérdezik tőle, hogy hát hogy álltok a templomadóval. Ezt úgy lehet lefordítani a mi nyelvünkre, hogy hogy állsz az egyház fenntartói járulékkal. Befizettétek-e? A ti mesteretek, kérdezik Pétert, Jézus, ez a nagy hírű valaki, befizette-e a templomadót? Mi a templomadó? 2 drachma, 2 napi napszám. Hogyha ezt a mai világban kellene számszerűsíteni, ez egy olyan 8-12 ezer forint közötti összeg. Most a napszám valahol itt mozog, úgy tudom. Tehát egy ilyesmi összegről beszéltek abban az időben. Minden 20 évnél idősebb férfinak be kellett fizetnie. A templom fenntartására, az áldozatok bemutatására kellett költeni ezt az összeget. Hát gyakorlatilag tényleg elmondhatjuk, hogy az akkori, a 2000 évvel ezelőtti egyház fenntartói járulék volt a templomadó. Ma is hasonló a helyzet. Úgy döntenek a legtöbb gyülekezetben, úgy határoznak a presbitériumok, hogy ha valaki betöltötte a 18. életévét, és már nem tanul, befejezte a tanulmányait, onnantól kezdve szükséges, hogy befizesse az egyház fenntartói járulékot. Aminek az összege egyébként pontosan hasonló ahhoz a mi esetünkben is, mint ami itt a Bibliában, ebben az őskori evangéliumi időben tapasztalható történetben található. Az egyház fenntartására szolgál. Erre, amit mi itt látunk. Egyház fenntartó járulék benne van a nevében. Kell-e fizetni egyház fenntartói járulékot? Kell-e fizetni? Régen ezt úgy hívták, hogy egyház adó. Annyira nem szeretjük ma már ezt a kifejezést, hogy egyház adó, mert az adó az, amit csak elkerülni lehet, elcsalni, elhazudni, de kötelező mindenkinek befizetni. Jobban szeretjük az egyház fenntartó járulék kifejezést, mert azért egy kicsit mégiscsak utal arra, hogy ez egy önkéntes dolog. Mégis egy felnőtt református embernek így mondjuk, hogy illik, vagy talán erősíthetünk rajta, hogy kell fizetni az egyház fenntartó járulékot. Legalábbis az ős, a nagyon nagy hagyományokkal rendelkező református egyháztagok mindenképpen így gondolják. Azt látjuk, hogy bemegy Péter a házba, és Jézus előre tudja, hogy mi történt néhány perccel ezelőtt. És megkérdezi Pétert, biztos furcsa volt neki első hallásra a kérdés, hogy kik fizetnek vámot vagy adót, a fiak vagy az idegenek? Kiknek kell fizetni? És mondja Péter, hát az idegeneknek. Nyilvánvaló, hogy családtagok nem fizetnek. És akkor jön a következtetés, tehát a fiak szabadok. Ebből mi következik? Kicsoda Jézus Krisztus? Ő az Isten fia. Kell neki fizetni egyház adót? Kell neki fizetni a templomadót? A fiak szabadok. Neki nem kell fizetni. Most jöttek le, ezért is olvastam föl ezt a történetet, most jöttek le a megdicsőülés hegyéről. És Péter is látta az Úr Jézusnak a dicsőségét, hallotta a szózatot, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reál hallgassatok. Teljesen egyértelmű, nincs kérdés. Ez a valaki, aki itt beszél velem, ez az Isten fia. Neki nem szükséges, nem kötelező ezt befizetni. Péter tudja jól ezt, meg is érti. Gondoljunk bele, Jézus Krisztus az Isten fia, a világ teremtője, fenntartója, üdvözítője, és azt mondjuk, hogy fizes adót. Ahhoz tudnám hasonlítani, mintha ez a név biztosan legtöbbünknek ismerős, a Bill Gates, a Microsoftnak az elnöke, egyszer ez egyik reggel bejönne a munkahelyére, és akkor megáll a parkolóba, és valami lelkes dolgozó azt mondaná, hogy tessék fizetni a parkolásért. Kicsit furcsa lenne, nem? Tőle kapja a fizetését, és azt mondja, hogy fizessen a parkolásért. Vicces. Jézus azonban azt mondja, hogy ne botránkoztassunk, menj, fogj egy halat, a szájában lesz majd, ami érted és értem fizetendő. Nagyon tanulságos ez is, hogy Jézus ezzel, hiszem, azt mutatja, hogy Isten gondoskodik erről is. Minden tőle van. Nem azt mondta, hogy na Péter, gyorsan menjél el melózni 2 napot, és az lesz a te egyház fenntartói járulékod, és még 2 napra küld el, nem tudom én, Tamást, és akkor majd, amit ő kap, az lesz majd az enyém. Hanem azt mondja, hogy menj, dobd be ezt a pecabotot, és meglátod, ott lesz a halnak a szájában az, ami szükséges. A lényeg az, hogy Jézus és Péter is fizet, noha most jött ki az egyenlet, nem is kellene. Az a kérdés, hogy ez a kivételezettség csak Jézusra igaz-e? Ő volt-e az egyetlen kivétel, akinek nem kell fizetni? És mi pedig azt mondjuk, hogy hát azért hol vagyunk mi Jézushoz, természetes, hogy mi fizetünk egyház fenntartói járulékot. Most a római levélnek a 8. részében nagyon tanulságos dolgokat olvasunk arról, hogy kik és milyenek is vagyunk az Isten szemében. Azt olvassuk például, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Meg ugyanitt olvassuk, hogy maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Szentírás egyértelműen beszél erről. Félreérthetetlenül. Akiket Jézus Krisztus megszabadított, azok Isten gyermekei lettek. Ezért is szólítjuk így egymást, hogy testvér. Mert hogy az egy mennyei atyának lettünk a gyermekei. Tehát Isten gyermeke mindenki, aki újonnan született, aki elfogadta Jézus Krisztus megváltását, szabadítását. És akkor, hogyha elővesszük az előbbi egyenletet, amit maga az Úr Jézus hozott elénk, akkor újra behelyettesíthetjük, hogy a fiak szabadok, nem kell fizetni egyház fenntartói járulékot. Na hát erre lehetne mondani, hurrá, maga a nagy tiszteletű úr vezette le nekünk, hogy nem kell mostantól fizetni egyház fenntartói járulékot. Erre lehet hivatkozni. A Szentírás alapján ez így van. A Szentírás alapján ez igaz. Ebből a történetből. De itt nem tudok ámment mondani. 2 nagyon fontos dolgot hozzá kell tenni. Az egyik az, hogy Jézus kifizette. Nem kellett volna, de kifizette. És hogyha nekünk Jézus példa, akkor tessék követni a példáját. Nem azért fizette ki, mert kötelező, hanem azt mondja azért, hogy ne botránkoztassunk másokat. Fizetek. Szabad vagyok. Szabad vagyok kifizetni. Nem kellene, nem feltétlenül szükséges, de engem az Isten felszabadította arra, hogy én ezen ne görcsöljek, hanem kifizessem. A másik pedig, másik megjegyzés ehhez a történethez, hogy ha valaki fiú, egy családban legtöbbször nem kell, hogy fizessem. Ugye nem úgy van, hogy megszületnek a gyerekek, elérnek 8-10 éves kort, és azt mondjuk nekik, hogy na, tessék kimenni, sepregetni, aztán tessék elmenni a szomszédba Karcsi bácsihoz, segíteni neki összeszedni a diót, majd ad érte pénzt, és azért fogunk mi titeket etetni. Nem így működik. Egy család az nem ilyen. Nagyon furcsa, bár léteznek ilyen családok, de ezeket nem tartjuk egészségesnek, ahol lerobban apának az autója, és a gyerek nézi az ablakból, és szól neki az apja, hogy gyere már, fiam, be kellene tolni. És akkor a gyerek azt mondja, hogy fizetsz egy ezrest, akkor megtolom. Ugye milyen furcsa lenne, ha ez pénzért működne? Milyen furcsa lenne, hogyha elmennek a szülők, mondjuk ha van telek, kapálni, és azt mondja a gyerek, hogy én nem iszok bort, mi közöm van nekem hozzá, kapálja az, aki issza. Vagy elromlana a számítógépem, és akkor az édesanyám azt mondaná, ha én gyerek vagyok, hogy ez te számítógéped, mit bánom én? Legalább nem rontott többet a szemedet előtte. Én bizony nem adok rá egy forintot se. Nem így működik az élet. Hanem ha egy családnak vagyunk a részesei, akkor ott minden a miénk. A miénk. Az közös. Mindenben jelen vagyok, mindenben segítek, ahogyan nekem is. A tékozló fiú története nagyon jól ismert mindnyájunk előtt, három részre lehet bontani. Az első rész az, amikor a fiú, ez a fiatalabbik srác, azt mondja az apjának, az atyának, add ki a vagyon rámeső részét is, megy és elherdálja. A második része a történetnek az, amikor a tönkrement karrier után a moslékos vájútól feláll a srác, és azt mondja, hogy hát ez nagyon tré élet, én ezt nagyon elrontottam, megbántam, hazamegyek, bocsánatot kérek apámtól. Legtöbbször idáig jutunk el a történetben, de ennek van egy harmadik része is. Mégpedig az, hogy mi történik, amikor hazamegy. És amikor hazamegy, akkor azt mondja az atya, hogy ó, itt van az én fiam, gyorsan vágjátok le a hízott tulkot, húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, az én fiam elveszett, de megtaláltatott, itt van közöttünk, meghalt, de feltámadott. Nagy örvendezés van, vigadozás. És jön haza az idősebbik fiú a mezőről, a munkából. Lehet, hogy a vállán van a kapa. Mi ez a nagy zsinat? Mi ez a nagy örvendezés? Hát ez egy átlagos péntek, vagy kedd, vagy mit tudom én, milyen nap volt az. Úgy mentem el, semmi nem volt. Most meg itt lagzi van. Hát mi történt? Az egyik szolga elmondja, hogy hát megjött a tesód. A testvérem, ez a hitvány kölyök, aki apámnak a vagyonát elherdálta, biztos volt benne, hogy ez megtörtént, és akkor ilyen nagy bulit csapnak neki? És azt mondta, be se vagyok hajlandó menni. És akkor kijön az apja, elkezdi kérleni, hogy gyere már be, fiam. És nagyon tanulságos, ami ezután történik. Mikor azt mondja az idősebbik fiú, hogy bezzeg, ez a te fiad. Már nem is vállalja, hogy a testvérem. Ez a te fiad, aki parázna nőkkel verte el vagyonodat, hazajött, és most bulit csinálsz neki? Én meg mióta szolgálok neked, és nekem meg semmit se adsz? Hát hogy van ez? Miféle dolog ez? És annyira döbbenetes, amikor mondja az atya, hogy fiam, hát mindenem a tiéd. Hát miről beszélsz? Mi az, hogy nem adok neked bármit? Hát mindenem a tiéd. Nézd körül. Hát semmit se fogok magammal vinni. Mindent neked, meg a testvérednek gyűjtöttem és adok. Testvérek, amikor ezt mondja ebben a példázatban az atya, hogy de hát mindenem a tiéd. Ott ez a fiú az, aki kifizeti az egyház fenntartó járulékot. Befizettem. Mit akar még? Hát én odaadtam. Isten Jézus Krisztusban mindenét ideadta nekünk. A szívét adta értünk. A legdrágábbat, a legértékesebbet. Nem lehet kérdés az, hogy fizessek egyház fenntartó járulékot, vagy nem. Mert olyan érzésem van, hogy azzal az egyház fenntartó járulékkal, ha csak annyit adnék, megsérteném. Szégyen lenne. Szégyelném magam. Csak ennyit adni. Mindent neked adok, Uram. Mindent. Nem azt az évi 8, 10, 12 ezret, vagy ki mennyit szán oda, hanem mindent. Rendelkezz ne csak a pénzemmel, a házammal és az egész életemmel, a családommal, mert látom, hogy nélküled úgy sincs semmi. nélküled pont ugyanaz a sors vár rám, mint a tékozló fiúra. Amit megtartok magamnak, kifolyik a kezem közül. Rossz helyre fog menni. Mindent neked akarok adni. Kell egy házfenntartó járulékot fizetni? Mindenki eldönti magában. És mindenki tudja a választ. Ha fiú vagyok, nem kell. De nem is ez határoz meg, mit kell. Hanem mindent adok. Nem sértem meg ennyivel, hanem a pénz fölött az egész életemet, mindenemet neki adom. Ehhez a látáshoz fiúvá kell lenni. Gyermekké. Azzá, mint ami a tékozló fiúból lett, aki hazament, és megtapasztalta, hogy megvannak bocsátva a bűnei. Az a srác biztos, hogy soha többé nem mondta az apjának, add ki a vagyon újabb rámeső részét. Soha többé nem tudott követelni. Azt mondta, a legnagyobb érték, hogy itthon lehetek. Hogy van atyám, hogy van otthonom. Ő benne, az Úrban mindenem megvan. Ezt a teljességet adja meg nekünk az Úr, és a teljes odaadást, hálaáldozatot is. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy bennünket képes vagy felszabadítani arra, hogy egészen másképpen lássuk a világot. Olyan jó, Úrunk, amikor el tudunk oda jutni, hogy mindent képesek vagyunk elengedni azért, hogy megnyerjük azt, amit senki sem vehet el tőlünk. Áldott légy, Úrunk, hogy meg akarsz bennünket szabadítani a kicsinyhitűségtől, az állandó aggodalomtól, a félelmektől, meg akarsz szabadítani a jövőnek a terheitől, és azt akarod, hogy mindig veled, melletted és benned legyen teljes békességünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy hadd tudjunk így kiemelkedni a hétköznapokból minden nap. Engedd meg ezt az emelkedettséget nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy ebben volt részünk, ennek a hétnek a második felében, akár a koncerten, akár az evangelizáció alatt. Valami hasonlót éltünk talán át, mint annak idején az a három tanítvány a megdicsőülés hegyén. És add, Urunk, hogy amikor holnap ez a megdicsőülés hegyi időszak véget ér, amikor újra menni kell dolgozni, amikor újra csörög az óra, amikor újra talán nehéz lesz megbocsátani annak, aki napról napra megbánt, amikor nehéz lesz megint összeszedni magunkat, megcsinálni azokat a feladatokat is, amihez nagyon nem fűlik a fogunk. Segíts, Urunk, hogy láthassuk azt, megváltottak, megmentettek vagyunk. És add, Urunk, hogy mindig ott legyen előttünk ez a megdicsőülés hegyi szózat, ez az én fiam, őre hallgassatok. Segíts nekünk minden nap élni a te igéddel, és minden nap hallani, megérteni üzenetedet. Könyörgünk hozzád, Urunk, így munkálkodj bennünk, és tégy egyre szabadabbakká a világnak a megkötözöttségeitől, befolyásolásától. Adj, Urunk, gyógyulást a testi vagy a lelki, szellemi megkötözöttöknek, betegeknek. Adj, Urunk, felépülést a megerőtlenedetteknek, és adj, Urunk, vigasztalást a gyászolóknak, az egyedül maradtaknak. Kezedbe ajánljuk életünket, a jövő hetet és az üdvösségünket is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.